Köszönöm szépen a bemutatást. Többekkel találkoztunk már, vannak akikkel nem. Szeretettel üdvözlöm Önöket én is a Teozófiai Társulat mai nyilvános előadásán. Blavatskyné a gyakorlati teozófiáról. Mit tanít, mit mond. Illetve én is azzal kezdeném, hogy bemutatom ugye az új könyvünket, amit rögtön ajánlok is, a Kulcs a Teozófiához című könyvet. És azzal kezdeném, hogy egy pár gondolatot azért János bevezetője után elmondanék erről a könyvről. Ugye nem más ez a könyv, mint egy általános áttekintés a teozófiai tanításokról és a teozófiai mozgalomról. Hogyha megnézik a tartalomjegyzéket, akkor ez ebből ki fog tűnni. Kérdés-felelet formájában. Sokkal könnyebb elsajátítani valamit úgy, vagy megismerni valamit úgy, hogyha kérdéseket teszünk föl, arra válaszokat kapunk, még mindig nem érti valaki, akkor újabb kérdéseket teszünk föl, újabb válaszokat kapunk. Ez a könyv tehát nem egy tankönyv, de bevezetés valójában a teozófia alapvető kérdéseibe, kulcs a mélyebb tanulmányozáshoz vezető ajtóhoz. És valóban így van, mint ahogy elhangzott, hogy a Magyar Teozófiai Társulat 112 éves tartozását törleszti ezzel, hogy ez a könyv, ami egyébként 1889-ben íródott, és nagyon sok számos nyelvre lefordították, ez még magyar nyelven idáig nem jelent meg, és azért 112 éves tartozás, mert ugye a Magyar Teozófiai Társulat 1907-ben alakult, és most az első fordítása ennek a könyvnek most jelent meg. Egy gondolatot arról, hogy a teozófia egy napi gyakorlat és életelv is. Amikor valaki közelít ehhez a témához, én is emlékszem arra, amikor a Teozófiai Társulat köreibe jelentkeztem, illetőleg az első teozófiai könyveket elkezdtem olvasni, azt gondoltam, hogy csupa elmélettel fogok találkozni. Egy csomó ismerettel, egy csomó mély és mélyrehatoló elmélettel, elvont gondolattal, de ugyanakkor rá kellett jönnöm arra is, hogy ezek tulajdonképpen útmutatások a mindennapi élethez. A teozófia valójában alapelveknek a rendszerét adja, és utána az ember a tanulmányozó lelkiismeretére van bízva az, és törekvéseire van bízva az, hogy mit épít be önmagába, hogyan értelmezi ezeket a tanításokat. Kitartóan dolgozzatok önmagatok megváltásáért, így Buddha, és ugyanez a teozófusnak a hozzáállása is. Tehát itt most egy picit a fülüket nyissák ki, nem más vált meg bennünket, hanem nekünk magunknak kell megváltódnunk, önmagunkat megváltani. Tehát ez a teozófus hozzáállása, és a tanítások útmutatást adnak, de az, hogy a gyakorlatban mit alkalmazunk, az már a mi saját felelősségünk, hogy a tanításokból mit alkalmazunk. Nagyon fontos a hozzáállás, amit egy teozófus kialakít magában, amit közvetít, hiszen megmutatja a helyünket a világban, és az ebből következő életmódot. Blavatskyné azt mondja, hogy teozófus az, aki cselekszi a teozófiát. És itt most a vastagon szedettel John Algeot idézném, aki a Teozófiai Társulat elnök helyettese volt nem is olyan régen, és az elmúlt hónapban hunyt el, őre nagy tisztelettel emlékezem, hogy a teozófia nem olyasmi, amiben hinni kell, hanem amit tenni kell, vagyis élni kell. Tehát az elméletet váltsuk át gyakorlatra. A teozófiai társulat nem követeli meg dogmáknak az elismerését. Egyetlen tagja sem köteles a teozófiai társulatnak olyan eszmében hinni, amit a teozófia tárgykörébe tartozónak neveznek. Egyetlen egy dolog van, ami az első célkitűzés, a hármas célkitűzésünk közül, a legelső, a testvériség eszméje. Ezen kívül annyit tudok elmondani, hogy az elvek hozzáférhetőek, és valójában a tagokra tartozik, hogy azokat alkalmazzák-e saját ügyeikben. Az egyik legfontosabb dolog a gondolatszabadság elve a teozófiában. Ugyanis a teozófiai világképnek vannak különféle kihatásai és következményei korunk kérdéseire. Az, hogy hogyan közelíti meg a teozófus a világot, rengetegféle kérdés felvetődik. A születés szabályozástól kezdve az abortuszig, a halálbüntetésig, a háborúk kérdéséig, a homoszexualitásról, az eutanáziáról, a környezetvédelemről, tehát hogy ezeket a napi kérdéseket hogyan közelíti meg a teozófus, az ugye arról szól, hogy van egy világképe a teozófiának, és ennek a hozzáállásnak van egy következménye, ez a teozófiai megközelítésmód, de ez nincs rákényszerítve senkire. Annyit fogad el mindenki belőle, amennyit ő be tud építeni magába. Megadja a hátteret tulajdonképpen a megfontolásokhoz, de nem írja elő, hogy milyen álláspontra helyezkedjen az egyén. Kötelező viszont tiszteletben tartani egymásnak az álláspontját, mások jogát arra nézve, hogy a miénktől eltérő álláspontot tudjon magáénak. Tehát mindenképpen kihangsúlyoznám a testvériség eszméjének tiszteletbetartását, tehát még egyszer, nincsenek kötelező előírások, nincsenek kötelezően ránk kényszerített rituálék, vagy bármi, amit kötelezően el kellene végezni, vagy hinni kellene, vagy életstílus, amit élni kellene, ezt az egyén választja ki a teozófiai háttérrel. Egyedül azt várja el a társulat, hogy a tagok tartsák tiszteletben, tehát a testvériség eszméjét, és a egymást, és a társulat egyéb tagjait. A véleménykülönbségeket is tiszteletben kell tartani, annak ellenére, hogy ilyenek vannak. Hoppá. Mi is tehát a gyakorlati, a cselekvő teozófia, és ez Blavatskynénak a meghatározása. Három képet tettem föl, tanulás vagy tanulmányozás, meditáció és szolgálat. Tehát ez az a három összetevő, ami Blavatskyné szavaival a teozófiát, a cselekvő teozófiát adja. Tanulmányozhatunk, előadásokra járhatunk, könyveket olvashatunk, hangfelvételeket hallgathatunk meg. Ez a tanulmányozási oldal a teozófiai irodalomból. Aztán meditálhatunk. Itt sincs megszabva, hogy milyen módon. Mindenki a saját útját járja, a saját meditációs módszereit követi, ami számára szimpatikus. Meditálhat reggel, de megteheti ezt este is, olyan módszerrel, amilyet ő önmaga számára megfelelőnek tart. És aztán ezek után, vagy ezek mellett, itt van a harmadik összetevő, ami a cselekvő teozófiát jelenti, ez a szolgálat. Szolgálat, és ebbe a képből látjuk, hogy mire is gondoltam, időseknek a segítése, szegényeknek a támogatása, sok-sok minden, ami a szolgálat útjába vagy fogalmába beletartozik. Erről fogok majd azért részletesebben szólni. Tehát minden embernek a saját döntése az, hogy miként él, és itt néhány képet föltettem, hogy megválaszthatja, hogy ő most vegetariánus lesz, vagy sem, eszik-e húst, vagy sem. Megválaszthatja, hogy élő állatoknak a bundájába öltözik, vagy sem. Kávézik, cigarettázik, fogyaszt-e alkoholt, foglalkozik-e nőkkel vagy szexualitással bővebben. Tehát ezek mind tulajdonképpen az embernek a saját döntései, hogy miként élünk. Egyedül csak a saját megkülönböztető képességünk és a választásunk, tulajdonképpen a választásunk jogának a gyakorlásán teljesítjük az emberi mi voltunkat. Azáltal fogunk növekedni, hogyha vannak ezek az eldöntendő kérdések, akkor saját magunk gondoljuk ezeket át, és a saját lelkiismeretünk szerint fogadjuk el, vagy foglalunk el álláspontunkat. A választott életstílusunk általános irányultsága sokkal fontosabb, mint a részletek. És akkor Blavatskynétől hoztam egy idézetet a teozófus életről, hogy létezik egy út, amely meredek és rögös, veszélyekkel teli, de mégis egy út, amely egyenesen az univerzum szívébe visz. Megmondhatom nektek, hogyan találjátok meg azokat, akik megmutatják a csak befelé nyíló titkos ajtót, mely a kezdő mögött örökre bezárul. Nincs olyan veszély, amelyet a rendíthetetlen bátorság ne tudna legyőzni. Nincs olyan próbatétel, amelyen a makulátlan tisztaság ne tudna túljutni, és nincs olyan nehézség, melyen az erős értelem ne tudna felülkerekedni. Tehát rendíthetetlen bátorság, makulátlan tisztaság, erős értelem. És azokra, akik mindezeken átjutottak, olyan jutalom vár, amit nem lehet szavakkal kifejezni. Erő és hatalom ahhoz, hogy megmentsék és áldást hozzanak az emberiségre. Akiknek ez nem sikerül, arra majd a jövőbeli életükben várhat a siker. Ki is a teozófus? Merülhet fel bennünk a kérdés. És Blavatskyné a gyakorlati okkultizmusban fogalmazza ezt meg, és én azt gondolom, hogy mindnyájan, akik itt ülünk, valószínűleg valami ilyesmiért ülünk itt, hiszen teozófussá válni könnyű, bármely átlagos képességű egyén, akinek hajlama van a metafizikához. Tehát az anyagin, a fizikai világon túli dolgokkal is szeret foglalkozni, aki tiszta és önzetlen életet él, aki több örömet talál fele barátja megsegítésében, mint a neki nyújtott segítség elfogadásában. Tehát több örömet talál abban, hogy ő ad segítséget, mint hogy elfogad, és mindig szívesen feláldozza saját örömét más ember javára, aki az igazságot, jóságot és bölcsességet önmagukért, és nem az általuk elérhető haszonért szereti, az a teozófus. Tehát az igazságot, a jóságot meg a bölcsességet önmagukért, önmagáért, és nem az általuk elérhető haszonért szereti. És akkor nézzük, hogy ebben a könyvben, a Kulcs a teozófiához című könyvben, milyen választ ad a kérdésre Blavatskyné, hogy mi is a gyakorlati teozófia. Azt mondja, hogy ez egy kötelesség. És az első kérdés, amit feltesznek róla, hogy ez a kötelesség, ez azonos-e a Jézus és apostolai által hirdetett keresztényi kötelességgel. És azt a választ adja, hogy igen, amit keresztényi kötelességnek nevezünk, az már évezredekkel korábban, más kultúrákban is megvolt. Tulajdonképpen igen, a kereszténység etikája nagyszerű, de valójában nem egy új, hanem már úgynevezett pogány kötelességekből is ered. Mert nézzük meg mondjuk a buddhizmust, ami tele van nemes, önzetlen, segítő cselekedetekkel, együttérzéssel, irgalmassággal, hogy ne viszonozzuk a rosszat rosszal, sértegetéssel, hanem ellenkezőképpen áldással. Tehát azt mondja, hogy valójában minden nagy erkölcsi és vallási reformer tanította már korszakokkal a kereszténység előtt is, azt, hogy ez kötelességünk. És akkor ezt a gondolatot szeretném, hogyha nagyon-nagyon jól, mert számomra ez egy nagyon fontos és nagyon megrázó gondolat, hogyha megnéznénk, mi is a kötelesség. Az, ami az emberiségnek, embertársainknak, szomszédjainknak, családunknak, és különösen annak köszönhető, amivel tartozunk mindazoknak, akik szegényebbek és szerencsétlenebbek nálunk. Tehát valójában minden embertársunk iránti kötelességünk, hiszen tartozunk nekik, akik valamilyen tekintetben szegényebbek és szerencsétlenebbek nálunk, és ez egy adósságunk. Minden embernek az adóssága, amit, hogyha kifizetetlenül hagyunk az életben, tehát ebben az életben nem teszünk semmit, hogy ezt törlesszük, akkor bizony szellemi értelemben fizetésképtelenné tesz bennünket, és erkölcsileg csődbe juttat a következő testetöltésünkben. És a teozófia kötelesség párlata, mondja Blavatskyné. Na most nemrégiben vittünk valahova adományt egy fiatalemberrel, aki évek óta segít a társulatnak ilyen tevékenységekben, és visszafelé, amikor jöttünk, akkor elmondta a saját töprengését, hogy hát hogy is van ez valójában, mert ő nagyon nagy szeretettel segít, és felajánl nagyon sok mindent, de hát ő olvasott a karmáról is, meg hogy a karma urai oda helyezik a születésükkor az embereket abba a környezetbe, abba a családba, ahova nekik kerülniük kell, és nem az a dolgunk-e, hogy hagyjuk őket abban a közegben, abban a környezetben, hogy a karmájuknak megfelelően próbáljanak ott evickélni. Tehát, hogy neki ebben nagyon pillanatnyilag konfliktusa volt, hogy hogyan is cselekszünk helyesen. És akkor, hát én csak annyit tudtam neki mondani, hogy a saját lelkiismeretedre, a saját szívedre próbáljál ebben hallgatni, és hogyha hallgatsz erre, akkor ne legyen puszta szándék ez a dolog, ne legyen puszta gondolat, ne legyen csak puszta szó, vagy beszéd helyett beszéd, hanem meg is kell valósítani ezt a szándékot. És sosem tudhatod, hogy annak az embernek, vagy azoknak az embereknek a karmájában mikor van benne az, hogy valaki éppen valamiben segíteni fog nekik abban, hogy bizonyos tekintetben kilábaljanak valamilyen nehézségükből, abból a közegből, amelyben élnek. És akkor nézzük meg még ezt. Mi nagy általánosságban az emberiség kötelessége? Egyenlő jogok és kiváltságok teljes elismerése mindenki számára, függetlenül fajra, bőrszínre, társadalmi helyzetre vagy születésre. Tehát ezt is jó mélyen gondoljuk át, tehát az emberiség kötelessége nagy általánosságban az egyenlő jogok és kiváltságok teljes elismerése mindenki számára, tekintet nélkül. Fajra, bőrszínre, társadalmi helyzetre vagy születésre. És mikor nem teljesül ez a kötelesség? Amikor mi elmulasztjuk megtenni azt az igazságosságot, kedvességet vagy figyelmet, amit valójában magunknak is megkívánnánk hasonló helyzetben. Hú, ebbe azért jó mélyen belegondolna. Ez kőkemény. És még itt felírtam ezt is, hogy a politikai rendszer többnyire az ilyen jogok elfelejtésére és a nemzeti önzés érvényesítésére épül, és hát ahogyan, amilyen a nemzeti politika, ugyanolyanok az állampolgárok többségükben. Társulatként a politizálást teljes mértékben elkerüljük, és azt gondoljuk, személy szerint is azt gondolom, hogy az első a reform az emberi természetben. Tehát csak önmagunkat tudjuk megjavítani, magasabb tudatszintre emelni, megreformálni. És az a dolgunk, hogy a mi emelkedésünkkel, tudati emelkedésünkkel a környezetünkben levő emberek is érezzék és felismerjék azt, hogy mi a kötelességük a többi ember felé. És akkor majd egyszer eljön az az idő, amikor a dolgok maguktól meg fognak mozdulni. Ez lehet, hogy utopisztikusnak tűnik, de egy teozófus azt hiszem soha nem egy életbe gondolkozik, hanem mindig életekben és hosszú-hosszú évezredekben, inkarnációkban. És akkor itt még olvashatják, amit felírtam, hogy társulatunk ugye egy nemzetközi szervezet, tagjai között mindenfaj vallás, gondolkodási forma, férfiai, női megtalálhatók, akik egy célért dolgoznak, az emberiség fejlődése érdekében. És ahogy önmagunkon dolgozunk, akkor egyre inkább rájövünk arra, hogy a haladás kizárólag csak a nemesebb tulajdonságok kifejlesztésével, fejlődésével érhető el. Nem lehet a fajnak a normális állapota az önzés, a közönyösség és a kegyetlenség. És amennyiben valójában egy organizmusnak a környezetében valami megváltozik, olyan környezeti hatások fognak fellépni, hogy az hat a szervezet, a környezet hat a szervezetre, és megindulnak különféle változások. És itt megint csak az ember szerepét, az egyén szerepét tudnám kiemelni, hogy mi vagyunk a változásoknak az elindítói, mi vagyunk, akik kisugározunk a környezetünkre dolgokat. És a teozófus köteles megtenni a tőle telhető legtöbbet, hogy minden eszközével és minden erejével segítsen elő minden társadalmi erőfeszítést, olyanokat is, akik főként a szegények helyzetének javítására szolgálnak. És ahogy mondtam, ezt az egyén ítélő képességére hagyjuk rá. Egyetlen egy próbatétel van az, hogy mindezt a testvériség előmozdítására tesszük-e. Tehát te vagy a változás középpontja, és a saját mindennapi életünkből kell kisugározni azoknak az erőknek, amik embertársainkat feléleszthetik, felébreszthetik. Szoktunk beszélgetni egymással alosztályi körben, és ott elhangzott több esetben, hogy a kis közösségünkben, a családunkban, baráti környezetünkben, munkahelyen is apró változások mindig lemérhetők, csak azáltal, hogy az ember nem dobolja, hanem egyszerűen éli a teozófiát. Tehát ahogyan él, az kisugárzik a környezetre. És a teozófus így tud tenni mások fejlődéséért, miközben a saját fejlődését is teljesíti, a saját feladatát is teljesíti. És az első ilyen nagyon fontos dolog, a legfontosabb dolog az önfeláldozás elve. Ez az önfeláldozás a teozófia egyik legmagasabb alapelve. Tehát ugye egy olyan fajta önzetlen viselkedésről van szó, amikor nem a saját érdekét nézi az ember, nem a saját túlélését nézi az ember, hanem egy másik fajtársáért. Legyen az egy állat, egy növény vagy egy ember. Na most itt azért a fokozatokat meg kell tartani mindenféle tekintetben, és megkülönböztető képességgel kell ezt az önfeláldozást gyakorolni. Mert hogyha valaki kidobja a hajléktalannak a párnáját és a takaróját, és ő neki magának meg nem marad semmije, akkor a saját testi épségét is veszélyezteti, vagy hogyha halálra éhezteti magát, mert mindent odaad. Tehát egyfajta megkülönböztetést mindenképpen kell egy ilyen önfeláldozó tevékenységben tenni. Kötelességünk, hogy a saját kényelmünket, a saját kényelmünket valójában feláldozzuk, hogy dolgozzunk másokért és olyanokért, akik ezt nem képesek önmagukért megtenni. És ha csak engem szolgálnak bizonyos javak, az kevés, az egy teozófus számára kevés. Fel kell ajánlani, vagy jó szívvel ajánljuk fel, hogy mást is szolgáljanak azok. De értelmetlen önfeláldozásról vagy fanatizmusról szó sincsen. És akkor néhány képet tettem be ide az önfeláldozásról. Bizonyára felismerik az én egyik nagy példaképem gyerekkorom óta, Albert Schweitzer, aki ugye evangélikus lelkész és orvosként Afrikába ment, és ott több ezer afrikai felnőttet és gyermeket gyógyított, de úgy, hogy a körülményeket nem teremtette meg senki, ő maga a saját kezével ácsolta azt a rendelőt, amiben ő rendelt, és nem is egyszer fogott bele ebbe, hanem többször is bele kellett fognia, hiszen voltak ott természeti katasztrófák és egyebek, amik elsodorták például az épületeket. Tehát Albert Schweitzer, vagy Teréz anya, akinek a tevékenysége, azt hiszem, hogy mindnyájunk előtt nagyon ismert, amit a szegényekért, hajléktalanokért, elhagyatottakért, éhezőkért tett. Vagy itt van például, ez az alsó kép, ugye egy filmből van, és ez Damián atyáról szól ez a film, aki 18 éven keresztül Közép-Amerikában, talán Haiti szigetén, vagy valahol ott Haiti környékén teljesített önfeláldozó szolgálatot a leprások között. És több száz, több ezer embert egyrészt lelkileg, másrészt fizikailag is segített, gyerekeket oktatott és gyógyított. Természetesen ő is megkapta 18 év után ezt a betegséget, abban hunyt el, egyébként úgy tudom, hogy már őt boldoggá is avatták. De még egyéb önfeláldozó tevékenységekre is felhívnám a figyelmet, vagy ráirányítanám a figyelmet. Ezekben is vannak fokozatok. Itt ugye látjuk, hogy az önfeláldozó tevékenységnek nagyon magas szintjére jutottak ezek az illetők, akiket itt most bemutattam, de ők is, valójában itt az egri nőkre gondoltam, akik egy kisebb közösségnek a létéért feláldozták az életüket, illetve itt mindazokat, akik, nem tudom én, tüzet oltanak, itt például éppen Csernobil ez a kép, és önfeláldozóan odaadták az életüket, bár ugye hozzáteszem, hogy ott egy szervezetben levő, tehát olyan emberek voltak, akik nem kifejezetten önkéntesen, de végül is csak is önkéntesen föláldozták az életüket. Hogyan lehet idáig eljutni? Hát intuíciónk és erkölcsi értékeink parancsait követve. És hogyha itt az előbb ugye messzire mentünk, mert elég messzire mentünk az önfeláldozásban, egy picit közelítsünk saját magunkhoz, a családi környezetünk, a családi kötelékeinkkel kapcsolatos önfeláldozó tevékenységekre gondolok itt elsősorban, hogy itt a környezetünkben, amik felmerülnek, a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, betegekkel kapcsolatos teendőinkre gondolok itt elsősorban. Tehát először lássuk meg azt, ami magunk körül van, és magunk körül teendő, önfeláldozó cselekedet, és később léphetünk már nagyobbat. Mi a teozófus saját maga iránti kötelessége? Ugye itt végig a kötelességekről beszélünk már egy pár perce. Az, hogy az alsóbb ént legyőzve irányítsa és legyőzze a magasabb énen keresztül az alsóbb ént, hogy megtisztítsa önmagát belülről és erkölcsileg, hogy senkitől és semmitől ne féljen, egyedül a saját tudatának az ítélőszékétől, attól igen. És ha úgy gondolja, hogy valamit helyes megtenni, akkor tegye meg, és tartson ki mellette, ha nem, akkor, ha rossznak tartja, akkor ne nyúljon hozzá, de hogy mi jön a világból, azt felejtse el, és ne akadályozza meg a tevékenységbe. Bármikor tudunk valamit tenni a másikért. Azt mondják, hogy egy pohár víz adása a megfelelő pillanatban sokkal többet ér, mint hogyha olyan embernek adunk ebédet, aki egyébként meg tudja magának azt szerezni vagy vásárolni. Tehát arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy egy apróság, apró jótékony cselekedet az adott helyzetben nagyon-nagyon fontos lehet. Akiben nincs benne ez a hozzáállás, ez, az igazi teozófussá nem tud válni, és kényszeríteni nem lehet ugye erre senkit. És a teozófus nem igazán foglalkozik azzal, hogy lássa is a dolgok eredményét, amit tesz. Nem igazán kérdezi meg, hogy most akkor mi történt, hogy nem gondol arra, hogy amit tett, annak milyen hatása van, mert van hatása. Tudja, hogy van hatása, és lesz hatása. És akkor néhány nagyon kis egyszerű és közkeletű példát hoztam most itt fel, hogy a mindennapokban ezek az apró jó cselekedetek, amin elindul az ember az úton, hogy itt maga körül segítsen. Hát itt például egy idős férfi nem tudja a kezeit használni, és az a hölgy felvágja a sonkás szendvicset, és ezáltal ez olyasmi, mint a pohár víz. Vagy itt például az isztambuli kép, amikor a helyiek a kóborkutyákat betakarták, hogy hóvihar idején ne fázzanak meg, ne pusztuljanak el. Apró cselekedetekről van itt is szó, hogy egy kisbaba sírt a metróban, és ez a férfi a metrózás alatt végig hegedült, és akkor felderült. Vagy például egy fémipari üzemben valaki munkát kezdett, de nem volt megfelelő jó a cipője, és kellett a keresetnek minden fillére, ahogy a családját eltartsa élelemre, és akkor a társai vettek neki egy bakancsot. Tehát ezek apró, pici dolgok, de sok kicsi sokra megy. Itt a nagyszüleim egy partra vetődött bálnát mentenek, tehát itt az állatoknak a megsegítéséről van szó. Vagy itt például egy férfi segít valakinek matematikai és fizika kérdések megválaszolásában. Az illető tanulmányait segíti, korepetálja. Hogy ezen a képen például egy játékfejlesztő megváltoztatta a játék felületet egy mozgáskorlátozott számára. A különbség az tulajdonképpen az, hogy itt olyan gombokat tett rá, ilyen nyilakat, amiket a mozgáskorlátozott jobban fel tudott ismerni, meg tudott közelíteni, jobban tudott használni. Nem nevetünk ezen a képen, hiszen még pár évtizeddel ezelőtt lehet, hogy nálunk is ilyen buszokkal jártunk volna, meg ki tudja, hogy vannak olyan országok bizonyára, ahol ilyen busszal járnak, a kiszakadt az üléshúzat, de valaki ott, aki ült, és az utazás közben megvarogatta. És ez is egy apró hozzájárulás, egy apró segítés. Vagy a taxisofőr megállt, megkért, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert megitatta az utcán kóborló kutyákat a rettenetes hőségben. Vagy például, ami mostanában előforduló szokás, hogy valaki egy mini könyvtárat nyit a valakinek a szomszédságában, ami nyitva áll mindenki előtt, van egy gyerekrészlege is, és hozzá egy szék, hogy felérjék. Tehát nem tartom meg magamnak, hanem átadom, továbbadom. Na most akkor jöjjenek a MATESZ példák a mi kicsi kis szolgálatunknak, önkénteseinek a példái. Az Ágnes teozófus társunk egy éven keresztül, mint nevelőszülő nevelte Körtét, aki vakvezető kutyának készül, illetőleg már az is, hiszen kiképzést kapott, és egy Misi nevű fiatalemberhez került kiképzés után segítőnek. Tessenek elképzelni azért ez mekkora szolgálat, hogy egy éven keresztül a kutyát megtanítani a helyes, fegyelmezett viselkedésre, és ez a kutya tényleg az volt, az lett. Aztán hát még egy-két példát mutatnék be, amikor adományt szállítottunk nemrégiben Csenyétére, ez most egy jelen projektünk. A Magyarország 5 legszegényebb falva települése között található ez a falu, Miskolctól még 50-60 kilométerre. Oda vittünk adományt, és a következő gyűjtésünk vagy programunk is őfeléjük irányul. De csináltunk szemétszedést például az egyik kicsi faluban, az önkormányzat hozzájárulásával. Vagy például negyedik éve minden évben egy hetes nyaralást tartunk rászoruló gyerekeknek, és különféle foglalkozásokkal szoktuk őket jó hangulatú nyaralássá tenni ezt az együtt töltött egy hetet. Vagy itt például a Pilisi Cél Egyesületnek reggeli szendvicseket küldtünk a támogatottja IK-nak. Na most egy pár dolgot mondanék azért a jótékonyságról, hiszen erre a kötelességre, mint jótékonyság, hogyan tekintsünk. Ez szintén a kulcs a teozófiából van ez az idézet vagy részlet. Ugye sokan adományokkal jótékonykodnak, de azt általában feleslegükből teszik. Most csak gondoljanak bele, hogy a leginkább jótékony emberek mit adnának oda? Csak a feleslegüket? Vagy odaadnák esetleg a filantrópok is, a leginkább filantrópok is a kabátjukat annak, aki didereg, éhezik és lop? Tehát itt mindig nézzük meg a határokat. És még egy érdekes mondatot ideírtam, szintén Blavatskynétól, hogy többen betartanák a krisztusi előírásokat, ha nem lennének biztosak abban, hogy egy ilyen életvitel valószínűleg az elmegyógyintézetbe juttatna bennünket. Tehát gondoljunk bele a jelen életünkbe, a jelen helyzetünkbe, meg a krisztusi előírásokba, és hogy miért is mondhatta ezt ezelőtt 130-140 évvel Blavatskyné, hát sok minden nem változott. Jótékonyságról, ugye milliókat és milliókat költenek emberek jótékonyságra, de ez már akkori megállapítás, és most is előfordul sajnos ilyen, hogy a jótékonyság fele hozzáragad azoknak a kezeihez, akiken átmegy, mielőtt megkapnák a rászorulók. Nem akarok példákat mondani, de vannak ilyen példák, a napi sajtóból olvashattuk. Aztán vannak ugye a hivatalos koldusok is, akik vagy túl lusták dolgozni, vagy nagyon ráéreztek arra, hogy milyen könnyen tudnak pénzt szerezni, vagy dolgoznak valakiknek. Ezt is végig kéne gondolni, hogy most akkor kinek adunk. Ezt tőlem is meg szokták kérdezni, én azt szoktam mondani, hogy érzésből. Van, akinek adok, van, akinek nem. Ha úgy érzem, hogy elmegyek, mert hogy adnom kell neki valami miatt, akkor szoktam adni, aztán van, akinek nem adok. Ténylegesen nyomorba levőkkel viszont sok esetben semmi jót nem tesznek. Mi is a megoldás? Mondja Blavatskyné. Cselekedjünk egyénileg, és ne együttesen. Hát itt most ugye én is egy szervezetről beszéltem, mert a mi kis társulatunkban is önkéntesek valamilyen módon lazán összeszerveződnek, mert azért egyedileg nagyon nehéz nagy tömegnek bármiféle jótékonyságot cselekedni, tehát például eljutatni valamilyen adományt személygépkocsival. Előfordulhat, hogy én egyedül ezt meg tudom tenni, de azért, ha többen együtt cselekedjük ezt, azért csak könnyebb. Viszont ugye ő ezt ajánlja, hogy kövessük az északi buddhisták szabályait, hogy soha ne tegyél ételt az éhes ember szájába egy másik ember kezével. Tehát közvetett úton. Mindig közvetlenül próbáljál segítséget adni. Soha ne engedd, hogy egy harmadik személy árnyéka kerüljön közéd és adományozott cínzettje közé. Soha ne adj időt a napnak, hogy felszárítsa a könnyet, mielőtt letörölted azt. Tehát cselekedj azonnal. És soha ne adj pénzt a szolgádon keresztül, mert veszíteni fog a hatékonyságából. Összefoglalva tehát, lényeges a személyes erőfeszítés másokért, a személyes könyörületesség, kedvesség, személyes együttérzés azokkal, akik szenvednek. Nem hiszünk abban, hogy pénzt adnak más ember vagy szervezet kezén keresztül, és hiszünk viszont a lélek éhségének az enyhítésében, legalább annyira, mint az éhes gyomor enyhítésében. És most azért elmondom, hogy van egy aktuális adománygyűjtésünk ennek a két nagyon szegény falunak, Csenyétén 250 gyermeknek és Fulókércsen 200 gyermeknek macikat gyűjtünk, hogy magukhoz szoríthassák, magukhoz ölelhessék, egy kis édességgel együtt. A nagy közönség számára miről szól a teozófia? És mi a legáltalánosabb feladata? Nekünk, feladatunk nekünk teozófusoknak, hogy megpróbáljuk valamilyen módon átadni a tömegek számára azt, hogy lehetetlen az embernek megmenekülnie saját cselekedeteinek a következménye alól. Tehát magyarán a karma törvényéről valamilyen közérthető módon próbáljunk ismeretet terjeszteni. Mi nekünk magunknak a tanításoknak a tanulmányozása, megértése, hogy másokat is tudjunk tanítani, rá tudjunk mutatni esetleges téves elképzelésekre. És gyakorlati haszon lehet egy jó könyv is, ami megtisztítja az elmét. A lélek enyhítésére, itt néhány példát mutatok, amikor teozófusok a könyveiket kínálják. Mit kell mindenek előtt tennie egy teozófusnak? Az ilyen tevékenységeknél elfeledkezni a saját személyiségünkről teljes mértékben. A munkánkat ingyen adjuk, sok esetben mi adunk pénzt, és önállóan végezzük a munkánkat a buddhista elvek szerint. A teozófusnak leginkább annak a néhány embernek a javáért kell dolgoznia, akiknek szüksége van a segítségre. És aki nem képes az egész emberiségért tenni valamit, azért fáradozni, az szűkebb környezetében tegyen valamit. Többet nem kívánnak senkitől, hogy többet adjon, mint amennyie van. És itt mindenfélét beleértek, az odaadást, az időt, a munkát vagy a pénzt. Mert nagyon sokszor az időre hivatkoznak, vagy esetleg azt a munkát nem vállalják be, ami ezzel jár. Egy tagunk a saját személyes fejlődésének soha nem tulajdoníthat olyan értéket, amit így a mindennapi életben elképzelünk, hanem sokkal inkább az emberbaráti munkára kell koncentrálnia. Ilyen, hogy személyes hiúság, világi előnyök, büszkeség nem kívánatosak. És akkor itt ez az utolsó szlájd, hogy mi is a célunk, magok elültetése az emberi szívekbe, amik majd időben kihajtanak, és kedvezőbb körülmények esetén egy magasabb minőségbe vezetnek bennünket, több boldogságot hozva a tömegeknek. Akkor egy kis idézettel zárnám a csend hangjából, ami erről szól, csak sokkal költőibben. A jajkiáltásokra nyisd meg lelkedet, amint a lótusz megnyitja a szívét, hogy a hajnali napsugárból igyék. A fájdalom egyetlen könnyét se hagyd a tűzőnapnak felszárítani, mielőtt a szenvedő szeméről le nem törölted. De hagyd, hogy minden égő könycsepp a szívedre hújjon, és ott maradjon. El ne távolítsd, amíg meg nem szűnt a fájdalom, ami okozta. E könnyek, ó, te irgalmas szívű, azok a patakok, amelyek a halhatatlan könyörület mezőit öntözik. Így talajon virul Buddha éjféli virága, amely nehezebben található, ritkábban látható, mint a vogályfa virága. Ez az újraszületéstől való megszabadulás csírája. Köszönöm szépen a figyelmüket!